minek kellenek neked hajók, Malinche? Vajon beszélnek-e arról a fekete vonalak az agavélapon, hogy testvéreid jöttek a te városodba, s úszóházaikat táncoltatja a tenger? Tudsz-e róla? A haragos úr előtt nem maradhat semmi sem rejtve. A hír nem ér váratlanul. Városunkból megjött az üzenethozó, de vajon mit jelentettek neked tengerparti kacikáid azokról, akik a mi testvéreink? Moctezuma elővette az egybegöngyölt agavélapot. Friss, égő színekben tündököltek arany, veres, zöld, mélykék figurái, amint sebbel-lobbal igyekeznek elhagyni szűk, összeszorított keretüket. Este hozták el Campoelból. Aki olvasni tud, olvassa. Embereket látok, akiket, mint tajtékot, fehéren vetett ki a nagy víz. 20x70 harcosról beszélnek a számok. 80 állatuk van, s talán 40 cső mutatja a hordozható mennydörgés színeit. Cortés leemelte kalapját. Áldott legyen az úr, aki segítséget küldött a mi számunkra. Köszönöm, nagy uram, hogy szavad megvilágosította elmémet. Nincsen szükség hajókra, eljöttek testvéreink. Amikor kiment, Moctezuma hosszan, mosolyogva nézett utána, hívatta Kvatemozint. Olvastam neki az üzenetből. A szakál elrejti bőrét, és sápadt arcán nem tudom olvasni a rémület sápadtságát. Mit kívánsz, végtelen hatalmú nagy úr? Kérdezzék meg a papok az isteneket, és kérdezzék meg a seregek vezéreiket. Várjunk-e, míg kapuink előtt a teulészek holtra marcangolják egymást, s aki közülünk megmarad, csak azzal végezzenek a mi vitézeink. Vagy engedjük-e őket békésen kivonulni, hogy pusztulástól megmentsük a várost, s csak fegyvereseink kövessék lépéseiket, hogy ott legyenek, ha temetni kell. Te kívánod, nagy úr, az áldozásnál Malinche mellébe meríteni az ihszlikést? Az istenek talán megbocsátják nekem, de Malinche lelkemhez közel áll. Én irigylem tőlük barátom vérét. Ellene nem emelem fel fegyveremet. Az istenek néha nélküled döntenek, nagy uram. Cortés beszélt este a katonákkal. Mondta, hogy levél érkezett Veracruzból. Emberek és hajók jöttek a szigetekről. Lehet, hogy mentésükre Kasztíliából küldte a császár. Még senki sem tud róluk semmit. Este csapra veretett erős italokat, minden katona egy aranypezónyi ajándékot kapott. Vacsora után nyilvános könyörgés volt, utána megdördültek az ágyuk. Spanyolok jöttek Új-Hispániába. Az első pillanat a féktelen örömjegyében íródott. A katonák új aranyról s békés visszatérésről álmodoztak, a tisztek előtt felvillantak új vitézi nemes levelek. Az ágyuk nehéz, lomha dörrenése felriasztotta a nagypiac népét, amely csodálattal látta, hogy a fekete torkokból üresen, golyó nélkül csap ki a láng. A kapitányok nem ittak, ők már korán az örömünnep előtt Cortés sátrába vonultak. Előttük nem titkolt semmit. Elmondta a hercegnő titkos intő szavát, Moctezuma játékát, mellyel egymásnak uszítaná a seregeket. Sandoval írja, hogy a sereg vezére Pánfilo Narváez, Velázquez öcsikéje, a rivális santiagói udvari titkár. Olvasta Sandoval levelét, melyet éjszaka írt Veracruzból. Idézet. Nyíltan hangoztatják, nagy uram, hogy céljuk csak egy lehet. Vérrel és vassal helyreállítani a Velázquez parolát. Királyi levelük nincs. Velük jött a jaromos atyák és egy kiküldött bírája, hogy tegyen igazságot a két spanyol csapat között. Ők Ailont, az Assessort bilincsekbe verték, most ott rothadozik a kapitán a fenekén. Velázquez hozzám küldte udvari papját, Guevarát, és velük jött királyi edzőt. Parancsa úgy szólt. Álljon el mindenki a pártütő szolgálatából, én meg adjam át hitre Veracruzt. Akkor remélhetek és remélhetnek a többiek is gráciát. Feleletem így szólt. Én nem jártam, csak vezérkapitányom Hernando Cortés jogi iskolákat. Neki kell eldönteni a papírok igazát. Felfortyantak. Erre megköteztettem kezüket, s levelem zártával egy időben teherhordók hátára kötve elindítám mindkettőjüket Tenochtitlan felé. Kegyelmességednek sírik hű vitéze és fia, Gonzalo de Sandoval, Veracruz város alkádéja. A tisztek hallgattak. Valaki mondta utána, sírik hű Sandoval. Nem volt senki a táborban, aki ne szerette volna. Ordás felnevetett. A reverendissime, így hát majdnem per pedes apostolorum teszi meg az utat. Indián hátom még ő sem lovagolt. Cortés elgondolkozott. Látják, Caballeros, amilyen helytelen a korona plánumainak szempontjából, hogy Narvéz ellenem hódítgatja és bújtogatja a kacikákat. Épp úgy megrovom Sandovalt, mert szégyen szemre csúfol meg spanyolokat. Hajnalban induljon eléjük. Avilla 8 lóval, tartsák jól őket, s úgy érkezzenek meg Mexikóba. Tartsuk fenn a hitet, hogy egységes és osztatlan kasztíliai népek vagyunk. Velázquez de León 150 emberrel indult a Panuco folyó mellé. Hiányoznak nekünk ezek a lándzsák. Holuhában megkapta már parancsaimat. Nekem pedig most meg kellene várnom, milyen hírt hoz hozzánk a két követ. De én előre akarok küldeni valakit, Narvészhez, aki meghirdeti neki tiltószamamat. Kegyelmed ismeri a rivális főkapitányt. Szép szóra hallgat? Szolgái gyűlölték. Hetenként átszöktek hozzám, mert szomszédos volt a haciendánk. A kormányzói palotában nem szíveltük sohasem egymást. Nem rosszabb, s nem jobb, mint sok más Kubában. Azt kérdem kegyelmetektől, kivállalná önként, hogy elviszi hozzá levelem. Csend lett. Ha valamelyikük túl sebesen veti rá az ingent, gyanúba eshet, hogy szökni próbál, s ment írháját azt, amit megmenthető. Mindenki ajakán ott volt a kérdés, vajon tényleg mi most lázadók vagyunk-e? Olmedo atya szólalt meg csendes hangon, mondta, hogy ő elviszi az ellentáborba az üzenetet. Cortés levele így kezdődött. Kegyelmes uram és régi barátom! A ló abrakos tarisznyája mellé aranyporos zacskókat akasztott a hajnali szürkületben Olmedo atya. Az ellenkövetek bevonulását délelőtre írta elő a regula. Avilla holulánál érte be a menetet, és egy-két órába került, míg szép szóval, ajándékkal megenyhítette a kifulladt, összetört jegyzőt, papot. Kényelmes hátas lovakat kaptak, az út többi részét vidám beszélkedésben tették meg. A kapitány fényről, jólétről, gazdagságról beszélt, és közben kilátásba helyezte, hogy a vezérkapitány annyi tengernyi kormányügyek közt hamarosan fogadni fogja majd a követeket. Álmatlanságtól elkínzott szembogaruk három éjjel jöttek szüntelen indián háton. Alig tudta felinni a völgy millió káprázatos csodáját. Ahogy beértek a nagy töltésre, köréig zsibongott a nép, a leányok virágot vetettek, a kapitányok könnyű mozdulat köszönte meg. Mire beértek Axeyacat palotájába, ott már felsorakozott az őrség, s tisztelgéssel trombita szóval fogadta a követeket. Néhány percig itt vártak. Aztán kijött az udvarmesterré előléptetett lárész, s botjával megkopogtatta a kőpadozatot. Don Hernando Cortés úr, új Hispánia vezéri főkapitánya. Széthúzták a függönyt, megjelent Cortés mögötte páncélos, aranyláncos kapitányai, néhány kacika, udvari ember, s köztük csodálatos drága kődíszében a fekete virág. A pap és jegyző dörgedelmes számonkérő beszédre készült, mellyel megleckészteti a szabad kapitányt. Most, hogy a fenséges jelenség feléjük tartott, mindkettőnek megrodjant a térde, Cortés az atyához lépett, átülelte, a jegyzővel szívélyesen kezet rázott, a két spanyol szolga elkapta, és megcsókolta Cortés kezét. Az első néhány könnyű szó a kényelmetlen utazásról esett. Cortés felhangon korholta Derék Sandovalt, aki vitéz, kitűnő katonaember, de sajnos nem ismeri kellőleg a finom urakra irányodó udvari szokásokat. Cortés asztalhoz kérette vendégeit, a kapitányokat. Ez alkalommal használta először az indián ötvösökkel remekbe készített, csodálatos aranyevő eszközeit. A követek ámulattal vegyes csodálkozással forgatták a szeszélyes állat- és virágdíszekkel kikalapált tányérokat, s félénken néztek hátra, ahol ragyogó, drágaköves köntösökbe öltözött indián apródok ritmikus lépésekkel ismételték meg Moctezuma ünnepi ebédeinek előírt rituáléját. Délebéd után kicsit elnehezettek. Maga Cortés kérte őket, hogy térjenek pihenőre, de előbb ki szeretné elégíteni bizonnyal jogos kíváncsiságukat. A félig elfalazott, titkos lépcsőn ő maga vezette le vendégeit a pincehelyiségbe, ahol megszámlálva, lepecsételve ott hevert az öntött, kovácsolt, porban őrzött arany, királyi ötöd hajógazdák részére Cortés zsákmánya. Még magukhoz sem tértek az ámulatból, mindkettőjük már egy-egy ajándék rudacskát szorongatott. Guevara mondta az esti imát a vacsoránál. Bor közben példálózott. Narvéz ifjú ember, jó vérű, de talán mégsem a virtus minden, nehezen beszéli a katonák nyelvét, kicsit kabzsi, sajnálja a dénárokat is az emberektől, rendre elszedi tőlük, amit épp csereberélnek. Atyám, Pánfiló úrnak dicsérem mégis bölcsességét, hogy kegyelmedet küldte el követségbe. Nem ismerem szándékát, de úgy hiszem, Károly úrunk bőven megjutalmazná azt, aki ilyen nehéz helyzetben a koronajavát képviselné, és nem kis frakciók érdekeit. Gondoljon, atyám, arra, hogy ennek a Diokőzisznek még nem vonták meg határát. Új-Hispániában nem lesz üres címmel egybekötve a püspök süveg. Guevara is, amikor visszaindult, nyeregtakarója alá duzzadó bőriszákot rakott. Vitte saját aranyát, s aranyát azoknak, akik majd eltanulják tőle a Cortés parolát. Moctezuma várta Malinchét. Ha bejött hozzá, nem tudott ellenállni a babona varázsnak. Még mindig a tollas kígyó csodálatos ivadékát látta benne, mindenét odaadta volna a távoli Isten úr kegyes indulatáért. Akkor, amikor Cortésszel beszélt, felizzott benne száz és száz gyermekkora óta böngészett, glosszéált írás. Míg egyedül maradt, akkor lassan elszállt a varázs, és jött lecsapósas, és mondta, az istenek ködöt bocsátottak szemed elé. Nem látod, hogy rablók és kesejük környezik palotádat? Nem látod, hogy nem lehetnek igaz ügyben, hisz azok, akik újonnan jöttek, büntetni akarnak, s nem egyesülni. Ezek talán az igaziak, ezek hirdetik a véráldozatot. Hallottad, mit mondott egyikük? Tenochtitlánban Malinche füléből akarnak lakmározni. Talán mégis kívánják néha a vért. Ők is kívánják. Titkon követeket küldött Pánfiló Narvéz a haragos úrhoz. Ezzel vesztette el a játszmát. Az indiánok, akik letakart fővel érkeztek, kigöngyölték nekem lapjaikat, és suttogó hangon mondták, kérelem formájába rejtve, a tengerparton váró sápat nagyúr üzenetét. Ezek a követek úgy jöttek hozzá, mint rabmadárhoz a csalogató. Narvéz úgy üzent a haragos úrhoz, mint az istentelen Cortés szomorú fogjához, aki bilincsbe vert kézzel várja, hogy kiszabadítsa Narvéz kapitány. Már jönnének is, így izeni, de ehhez arany és kincsek kellenének, sebesebben jöhetne, szétszakítaná a fogolycsászár szorongató rabbilincseit. A levél, melyet hoztak, pernyeként izzott a kopálfüstölőn, s a követeket sem látta többé senki sem. Teuhtitle eltűnt a palotából. Kufár köntösében északnak tartott, iszákjában néhány drága kő. Üzenete rövid volt, a helytartó szájából félelmesen, magányosan csengett Moctezuma szava. A sápadt arcúak új nagyfőnökét, hamis szolgák hírei tévútra vitték. Tenochtitlán ura a trónusán ül kedves fejedelmei között, házának törzsatjas istene, Tlákok hallatja hangját a kapufákon. Mondd meg, hogy uradat fényben láttad, s nem börtönben. Hajnal felé ébresztette fel Kortészt Olmedó atya. Vitéz módjára vágtatott végre a tengerpart felől vezető utakon. Leroskadt Kortész mellé a szegényes, kopott medve bőrre. Mióta Guevara s a jegyző elment, lekopott mindenkiről a vezéri parádé. Narváez levelet adott át kegyelmed számára. Az vagyom benne, venné át kegyelmed a seregek alvezérségét, s hajtsa meg engedelmesen fejét, kiadva neki Tenochtitlán, s holul a kulcsait. De ez Don Hernando hazug izenet. Ha száz kezem lenne, minden fáradt volna abban, hogy csengő aranyra váltogassam a Cortés parolát. Sok tisztett legényt ismertem Kubából, nem kellett jó szóért messze mennem. Ezek elmondanak nekem mindent. Kegyelmed e tejfeles szájútól jót sose várjon. Gúnyolják, piszkolják kegyelmedet, a bortól füllettel rikoltoznak estebéd után. Kitörődik ott a katonákkal. A zsoldosok nem látnak sem húst, sem aranyat. Vesznek maguknak ki, ahogy éri. Az indián főnökök meglestek és könyörögtek. Mondanám, vajon titkos ragály tette eszeveszetté a sápadt arcúakat? Szegény öreg kacika is sántít, mióta talpát megsütögették. Mi lenne Narváez plánuma? Most pihen. Addig szeretné az időt elhúzni ide-oda szaladó levelekkel. Amit te bölcsen tettél, ő tervelné botormódra. Lázítani akarná ellenünk a kacikákat, hogy ölébe pottyanjon vér nélkül Tenochtitlán. Úgy hiszi, könnyű békés séta lesz az útja. Kegyelmet szerint nem hajlik a béke szavára? Gőgös is, tökfilkó is. Az Úristen megbocsátja nekem, hogy spanyollal állván szemben nem prédikálom a békességet. De igaz, hitünkben ebből nem lenne diadala. Engem csak csuhám védett az ütlegektől, amikor nem akartam pártjára hajlani. Major Domusa, a kövér, Salvatierra, borba főzve akarja megkóstolni levágott füledet. Estebédnél játék folyik, kipiszkolhatja Cortés jobban. Nagy uram, azt hiszem, csekély szorításodra szétesik ott minden, mint pejva. Hajnaltáj tizentbe, hogy beszélni szeretne a haragos úrral e szokatlan órában. Moctezuma álmatlanul ült csillaglátó székén, s várta szüntelen a jeleket. Bólintott. Malinche számára szabad a bejárás. Egy óra múlva útra kelek. Most döntém el, válogatom embereimet. Csak kevesüket viszem, mert Don Carlos szava van velem, és az erősebb minden fegyvereknél. Megbüntetem őket, és visszajövök. És akkor mi fordítjuk meg diadallal a vitorlákat? Mennyi embert viszel? 70-et. Kétszer annyi vár minket holulában. Mindegyiketekre 20 teulész esik. A császár szava van velünk, mi erősebbek leszünk. Ha akarnék, vihetnék többet is. De úgy döntöttem, hogy itt hagyom Tonatiuht a tüzes csövekkel és a többi katonákkal. Kérlek, nagy uram, tekintsed állapotunkat, s Alvarado úr nehéz tisztjét. Úgy hiszem, ha rendet teremtünk embereink között, és szaporodunk derék hűségemre tért katonákkal, hamarabb bevégezhetjünk urunk akaratát, elmúlik mi közöttünk a szomorú, gondterhelt napoknak minden mérge, és mi mindnyájan nyugodtan kélhetünk útra Kastília felé. Még korai beszélni, Malinche. Férfiak és harcosok vagyunk mind a ketten. Ti kevesen vagytok, és nem a tabaszkóbéliekkel ereszked el ütközetbe. Ajánlom neked uralkodói szavammal 5000 legjobb katonámat. Akarod? Cortés meghajtotta a térdét. Kicsit fátyolos volt a hangja, amikor mondtam. Nagy uram, nagyon jó vagy hozzám. Az Úristenünk megjutalmaz érte. Ami rosszat tettem, nem magam hasznára tettem, csak hitünk dicsőségére. Köszönöm, de nem fogadom el. Magam megyek 70 emberemmel. Fekete estébe burkolózott az udvar, amikor összegyűltek. Nem volt zajlás, a vezér fegyverben mindnyájan tudták, most dől el élet vagy szolgaság kérdése. Válogatott. egyharmadát az embereknek. Váltakozva fiatalt és veteránt. 70-en voltak, és vitt magával 200 tlaxkalait. Podgyászt alig, sem ágyút, sem lovat. A muskétások java részét is otthagyta várvédésre. Alvarado úr lesz a parancsnok. Írással erősítette, s arra gondolt, vajon nem lesz-e ez az utolsó írás, amikor tintába formálja nevét. Percek alatt búcsúztak. Bement a palotába. Marina még aludt fia mellett. Az alvó gyermekhez odalépett, és homlokára rajzolta a keresztjelét, a csecsemő felnyöszörgött, aludt tovább. Marina is aludt tovább. Pillanatig gondolkozott. Apródját hívatta. Xamarillo, fiam, kardoddal és hiteddel felelsz Marináért. Moctezuma üzent érte, még látni akarja. Felszaladt a lépcsőn, mióta megérkeztek, nem volt ennyire páncélba vasba beöltözve. Lovag volt, s ott állt feltolt sisak rostéllyal Moctezuma előtt. A haragos úr nézte, aztán hangtalanul felemelkedett, megölelte, és elfordult. Trombita szó nélkül indultak. A licenciátus állt a kapuban, és rájuk adta az áldást. 70-en voltak, javarészt szakadozott, gyapott vértben, mert elvástak a vasingek, és szétrepett a jó spanyol sisak, nagyobb részén vastag aranylánc fityegett, mert arany volt, csak vasat nem tudtak kapni, aranyért sem. A markotányos nék öntötték belejük a pulkét, ígyatok még egyszer. 4 napig meneteltek éjszakai alvás nélkül, a nappali órákban erdők, láposok felé kerültek, melyeken át csak indián ösvényeken vezetett az út. Harmadnapra elértek Cholula határába. Az előre küldött őrszem jelentette, hogy spanyol trombita jelet hall. Összenéztek. Vajon Narvéze vagy Velázquez de León? Élet és halál a trombita szignálon. Egy legény felkapott a legmagasabb cejba fára. Szélesre vigyorodva mondta. Megismerem, nagy uram, ilyen hamisan csak az én Bernardo barátom tudja fújni kornétáját. Velázquez de León úr emberei. Velázquez de León Cortés kapitánya, de egyben Velázquez kormányzó másodunokajtse. Narvéz atya fia. Ha Velázquez elpártol 150 emberével, elveszett minden. Akkor nem érdemes más csinálni, mint kirántani a kardot, nincs tovább. Óvatosan közeledtek. Trombitáj, mondta a legénynek, megfújta a főkapitány nyelét, vártak. Egyszerre puskaropogás, égtelen öröm vivátja verte fel a reggeli mező csendjét, lódobogás, harmadmagával lóháton előre rohant Velázquez de León, leugrott a lóról, átülelte Cortést. Így maradtak egy percig. Úgy örülök kegyelmednek, mintha a fiam lenne. 220-an voltak, s már markukban érezték a győzelem igazát. Előre küldték a követeket Tlaxcalába. Egy napra hullafáradtan ágyba dőltek Maxixca fejedelem vendégszállásán. Itt érte őket Tobillon néhány hegyi lakóval és 250 hatalmas részhegyű lándzsával. Lovak ellen volt a parancs, amikor két kézbe kapták, s megkezdték véle a gyakorlatot. Cholulából küldött újabb parlamentert, Narvészhez újabb levéllel, melyben békét és osztozást ajánlott fel. Futára érkezett Sandovaltól. Elindult 50 vitéze élén Cortés elé. Utóbbi időben 60-an szöktek át Narvésztől. Rossz a bánásmód, nincs élelem, a hírek. Cortés két kézzel szórja az aranyat. Percről percre változó hírek. A parányi főhadiszállás nyüzsgő, emberektől rajzó hangyavoly. Írások készülnek a hevenyészet kancellárián, kint a pitvarban várnak a tlaxcalai futárlegények, akik éjnek idején szélsebesen vizik az üzenetet. Újra megindultak, szaporodva 500 tlaxcalai harcosukkal. Most már mindenütt kerülő úton mentek, olyan csapásokon, melyeket csak az idevalók ismertek. Zsongító, trópusi őserdő levegője fullasztott, nem volt több erő bennük, ledültek pár órára, éjjel indultak tovább. Az indiánok lassan elmaradtak. Most nem mexikóiak ellen megy a játék, a teulészekkel kell felvenni a harcot. Mire jó az? Csak a teherhordók s a vezetők maradtak velük. Így értek el egy kis falucskába, mely éjszakányi járásra esett Campoától. Megszállták az utakat, délidőre befutott Cortés táborába a két ellenséges követ. Az egyik megint Guevara, de oldalán ott látta régi, szeretett barátot. A követséget Andrea de Duero vezette, mint királyi edző. Cortés elébük ment gyalogszerrel és Dueroval, percekig fogták egymás kezét. A sápadtarcú udvari ember látta a sebhelyeket, kicserzett, barázdás férfi arcot, szakálla gondozatlan, öltönye harcokban vedlett katonaköntös. A hangja más lett, keményebb, nincs szemében semmi tétovalánk, mely elöntötte, amikor először állt a hajó fedélzetén. Duero, a kedves, okos Duero, az örök ellenzék és örök cinikus, most halk egymásba ékelt mondatok közé mondja. Doña Catalina túlesett a nehezén. A szenyóra a körülményekhez képest jól van. A köhögés néha még előveszi, de a háztáj rendben van, nem konfiskáltak semmit. Doña Catalina rendben tartja indiányait, sír férje után, de reméli, hogy nem lesz semmi baja. Elnyeli őket a sátorponyva, a sátor hűse alatt indiángyékényekre heveredve kettesben megkezdődik az igazi beszéd. Cortés mondja az első szót. Barátom, ne haragudjék, hogy megbontom gondolatainak rendjét. Lelkem könnyítem, ha mondom, hogy én kegyelmed részét hasznaival együtt bőségesen félretevém Axayacatl palotájában, melyről, mint a hajókban részesnek, nevére itt van meghitelt, pecsétes kötelezvényem. Belehajolt az árkusba. Egy villanás meggyőzte arról, miként sáfárkodik tallérjaival Cortés. Ha a kegyelmedet elfognák, kiügyelne az aranyakra. Úgy szólt Alvarado úrhoz, supréma instrukcióm, ha elesnék, elfognának, vagy Narvéz úr parolám nélkül jönne, küldesse ki a kincseket egy hajóhátán a nagy tóra, s vessen üszköt fedélzetére a víz kellős közepén. Narvéz nem kap aranyaimból. Bármi nehezemre esik mondani, bizony úszik akkor kegyelmed aranya is. Leszámítva ezt a mutatóba hozott csekélységet, mit jó szívvel most ajánlanék fel kegyelmednek. A királyi edző lehúnyt a szemét. Talán 15 esztendeje lehetett, hogy a fekete zekés félén kisfiú bekopogtatott hozzá Hispanioliába. Milyen más most, olyasfajta, amilyeneket kondott gyereknek hívnak a taljánok. Vezérfajta. Vajon melyikük csillaga van emelkedőben? Ismeri kegyelmed a játékot, deák szóval ibis redibis. Kegyelmed is szeretné tudni tőlem, vajon kinek triumfusát mutatják a csillagok. Olvassa ezt a levelet, amit kebelemben hoztam. Nyers, féktelen izenet volt. Fegyverletétel s alázkodás kegyelemre. Don Andrea, ezek az urak még mindig nem tanultak semmit. Ilyesmire csak magunkfajta kisebb hidalgók gondolhatnak, amikor megjött kegyelmed írása az atyával, a Major Domus felkiáltott. Olvasatlanul dob tűzbe e sehonnai plebejus levelét. Indítványom úgy szól, hogy ne adassék neki pardon. Erre aztán ittak nagyokat. Déliek ezek, uram, nincsenek köztük északi spanyolok. Kegyelmed szemében eljátszottam-e érdemeimet a felség bocsánatára? Jogászi kérdés lenne ez, Don Hernán. Ha döntenem kellene, vádolnám mindkettőt, Cortést és Narvést saját bűnében egyaránt, hisz a kormányzó nem kapott-e büntető útra Sevillából felhatalmazást, lehet csak a burgoszi püspök bátorított a csendes izenettel. Az atyák Hispanioliában vétót mondtak, hogy spanyol a spanyolt, elsőbség okából kaszabolja, kárt okozván így módon Kasztília koronájának, benszülöttek előtt mutogatva hazánk vitézi erényeit. Ezért küldték ők el velünk Ájjon urat, aki döntőbíró lett volna kegyelmetek nagyperében. De a Cortés párt felé látták hajlani szavát, Spánfilő úr gúzsba köttette. Most aztán már ő is így módon pártütő. Viszont legyünk igazságosak. Kegyelmet sem hirdetheti fennhangon, hogy tiszta, mint ma született bárány. Ám kegyelmednek sorsát javítja a siker. Hajója aranyakkal megérkezett Kasztíliába, s követei elvitték szavát a római felség színe elé. A kancelláriákban, úgy mondják már, festegetik Don Carlos napnyugati címerét, hozzáakasztva egy-egy újat a töménytelen régihez. Kegyelmed leveléből már berajzolják kártáikra a városokat a tudós geográfusok. Az udvar örvendez, így mondják, a kúria is hallatta szavát. Amit lerágnak az átkozott, heretikusok az eklézsia testéről az óvilágban, nyugaton és északon, amit elnyel az oszmán, rendre döntögetve az orientális kapukat, annyit ragaszt hozzá kegyelmed a világ másik felén. Mindezeken felül kegyelmed annyi aranyat kapart össze, mely szebben beszél, mint a római kórusok, ékes szólóbb, mint a legdrágább pergamenek. Ennek csengését mindenki érti, és ne vegye rossz néven kegyelmet, ha én is könnyen megértem az aranycsengő szavát. Hallgattak. Kint megszólalt az őrtálló jelzése. Az apród beszólt, hogy Sandoval úr előőrse érkezett. A kapitány jön 70-ed magával. Holnap még 2000 csapatba fogott lándzsás indiánt kapok. Tlaxcalából is megjönnek a friss harcosok. Nem vagyok gyenge, ezért kívánom spanyol és spanyol közt a békét. De nem tudnám, kinek szavára hajlik a főkapitány. Velázquez de León úr, Pánfilió atyafia. Megkérdem Velázquezt, hűség próbája. Míg Velázquez odajárt, a seregeske meghúzódott zsombékok szájában tisztások között. Itt várták a követség eredményét. Harmadnapra jött meg Velázquez kapitány, halott fáradtan, lihegve, vértajtékos lova hátán. Vele együtt érkezett második követségéből Olmedo atya is. Menekültek. Valaki felfedte az aranyosztogató éjjeli praktikákat, s életüket egy szolgalegénynek köszönhették, aki hajnalban kiugrasztott őket szállásukról. Így menekültek. Nincs béke. De Cortés aranya ott terjed a kompániák között. Megeredt a végtelen eső. Mintha tlálok szeplői lennének, mondták a szövetségesek. A katonák lombsátraik mögé húzódva diderektek. Cortés riadót fúvatott. 270 spanyol volt, amikor megszámlálták egymást. Kő állt az úton, félig a bozót partján, mintha titkosan hallgató rombáros őre lenne. Cortés felhágott az egykori istenszobor talapzatára, s a szomorú, ázott sokaság előtt beszélni kezdett. Azt mondják, a katonáknak nem tompa az emlékezetük. Vajon ti felfedhettétek az átkelés tengeri viharait, a szúnyogjárást, a lázakat a mocsarak partján? Ki nem szenvedett éjséget kikötéskor, és ki aludta végig nyugodtan Tabascónál az éjszakát? Ki gondolta, hogy épp bőrrel szabadul meg Tlaxcala alól, s ki nem félt a haláltól, amikor felkúsztunk a havasokon? De legalább aranyatok lett volna mindezért, emberek, ha nem adtátok volna csekély részeteket Carlos úrunk örömére. Kérdem azt is tőletek, vajon nem nyila le sebetek, nem sajog-e bennetek görcs, ha változik az idő? Vajon ennyi szenvedést elfelejtettetek-e volna, mint részegember botorszavát a józanodó? Mindezt elfelejtettétek volna, s most elhánynátok fegyvereteket, s kötelet kötnétek nyakatok közé, hogy vezekeljetek Pánfilió úr fenkölt személye előtt? Csókkal illetnétek a vitéz kapitányt, aki ellenünk uszítja a kacikákat, titkon üzen Moctezuma úrnak, hogy meg akarja őt tőlünk szabadítani. Spanyol nemeshez, aki vállalja a testvérgyilkosságot, ahhoz akartok ti bitangok módjára oda kúszni, spanyolok. Én másként teszem fel a kérdést. Feledni akartok-e, vagy emlékezni? Aki úgy hiszi, oka van bizalomra, az bízzék bennem. Az úr irgalma még eddig mindenkor kezembe adta a harcok, s győzelmek fonalát. Én úgy hiszem, egyiktek sem fogja elhagyni helyét, és egyiktek sem vállalja a szolgasorsot. De kérdem tőletek, vajon melyiktek jönne velem, hogy az ellenség felé fordítsa 18 töltött ágyúcsövét? 50 veterán cihelődött előre. Intett a jegyzőnek, átvett tőle egy pergamenlapot. A jegyző fennhangon olvasta a katonák előtt. Megparancsolom kegyelmednek, Gonzalo de Sandoval úr, új Hispánia ítélő kapitánya, hogy kezével illesse Pánfilo de Narváez urat, állítólagos főkapitányt, s őt a korona nevében fogjulejtse. amennyiben nevezett úr vonakodik, úgy életét is veheti, mert ezt kívánja fegyverünk becsülete. Kiadatott főhadiszállásunkon én, Hernando Cortés, ellejegyezve Godoy és Hernández soros királyjegyzők. Sandoval előlépett, meghajtotta fejét, átvette az irattekercset, egybe göngyöltem. Törvény erejével indulhattak az éjszakai támadásra. Szakadt az eső, apró árterek képződtek, az erek patakokká dagadtak. Itt használhatatlanok az ágyúk, s gyalogszerrel kell átvergődni a katonáknak, a lovak felmondták volna bizonyosan a szolgálatot. Könnyű öltözetben voltak, málha nélkül, indián vezetői köztönére ráhagyva másztak előre a bozótos sötétségben. A katonák magukhoz szorították hosszú, rézverető dárdáikat. A csend lebernyege alatt lopakodott a parányi veteránsereg Kempoal ismerős határházaihoz. Itt volt felállítva az első őrség. Két ember, az egyiket sikerült hátulról kézügyre kapni, a másik elsütötte muskétáját, és elordította magát. Itt van Cortés! A főhadiszállás a toronytemplomban volt. Itt vendégeskedett Narvéz alul, egy tömegben a tüzérségi park, lovasok, katonák szétosztva. Támadásra, éjszakai harcra senki sem gondolt. Mindenki a házak mélyére húzódott, csont mélyére lebukó hegyi szélben kinek lett volna kedve sárban dagasztani. Amikor eldördült az első puskalövés, megszólalt a riasztó. Egyszerre jöttek elő a csapatok, tétován és bizonytalanul a fekete tájékban senki sem találja párját, nem voltak kézügynél a fegyverek, a lovag beledobbantak a tömegbe, a tüzéreknek az eső kioltotta a kanócát. Tele fejetlenséggel minden. A főhadiszállásról nem kaptak kürtjeleket. Valaki lekiált, rémeket látok, csillapodjatok, nincsen itt senki. 60 ember csúszik a Teocalli felé. Mindnyájan ismerik a terepet, esztendeje, hogy erre tanyáztak. Néhány ágyú elbődült felettük, ők kiugranak, szájukban a Cortés parola, szent lélek. A mázsás kődarabok zúgva rohannak a semmiségbe, ők öles lándzsáikat előre nyújtva rohamozzák az ágyú telepet. Egy ugrás és elérik, vaktában, sötétben tusakodnak. Narvész tüzérei lerogynak vagy elmenekülnek. Méza mester már fordítja is a csöveket a rohamozó lovasok felé. Sok kárt ne tegyetek bennük. De már a Teocalli felé szántanak a kőgolyók. Egyszerre csend van. Sandoval 50-ed magával megindul felfelé a lépcsőkön, szemben Narvéz válogatott hadinépe, testőrei familiárisai a platóról köveket, szerszámokat haigálnak az ostromlók közé. A támadók hosszú rézlándzsái átfúrják a sötétséget, patakokban esik az eső, és egyszerre a feketeségben körös körül hatalmas rajban villanó pontok, libegő mécsfélék tűnnek elő, zajtól megriadt, tropikus foszforeszkáló Szent János bogarak. Valaki elkiáltotta magát, jönnek Cortés indiánjai, meneküljünk, így verekedtek bizonytalanságban, Narvéz szemtől szembe került Sandovallal, de egyszerre közébük furakodott egy lándzsa, a főkapitány elordította magát, szentséges szűz, eltaláltak, a szemem! Lent megzendült a kórus. Victoria, Cortés, Victoria! Hárman rárohantak a lezuhant Narvézre, valaki összekötötte lábát, bőgött, hörgött, szemét tapogatta, közben már rohantak szállására, zúgva, csörömpölve zúdították le a lépcsőkön a foglyok áradatát. Sarokban nyögött Salvatierra, kólika fogta el, s most bűzében fetrengett. Mindenki kereste Cortést. Valahonnan előtűnt, füstös horpatpáncéllal, vereslőkarddal, másik kezében fákja, utána néhány ember, feltolt a sisakját, de hangja alig hallatszott, reket volt az ordítástól, csak suttogva mondta. Sandoval próbálja megtisztítani a tornyot. Még odafent pár százal lehetnek, mi megmegyünk a lovasokra. Itt vannak a lovak, üljetek fel rájuk. Méza körülhordatta az ágyukat a torony köré. Három trombitás fújta a spanyol vigyázját. A herold szava hallatszott. Spanyolok, adjátok meg magatokat, mert egytől egyik elpusztultok. Háromszor harsogta el őfelsége a király nevében, adjátok meg magatokat. Csend volt. Aztán zúdultak lefelé a nyilak vaktában. Verekednek. Méza intett, a felfelé irányzott 18 cső egyszerre egy bődüléssel megrázkódott, a kőgolyók végigcsaptak a teokalli párkányain. Már mászni kezdtek, amikor fentről hang hallatszott. Megadjuk magunkat! Narvéz elesett! Viktória! A katonák körülnéztek, lehajoltak, kit derék sisakot, hosszú páncéljukasztó pengét, jó számszeríjat vagy muskétát szedett fel, olyik a könnyedén lecsatolta fogjának páncélingét, most már nem kell pajtás. Cortés Narvéz 50 lovasára vetette magát. Ezek kint álltak a réten teljes harci készültségben, és épp rohamozni készültek a toronyközi állást. Először gyalogosokkal találták szembe magukat, kezükben félelmes, hatalmas lándzsák, aztán hirtelen szétnyílt soruk, lovasaival előletört Cortés. Jó urak, csak nem harcolunk egymás ellen, adjátok meg magatokat úri hitemre. Megette feltűnt Duero fekete figurája. Katonák, Don Carlos hitére, ne folyjon több spanyol vér, adjátok meg magatokat, nem lesz senkinek sem kára belőle. Én mondom, a király nevében. Összenéztek. A királyi notárius meghódolt. Minek minden? Narvéz elesett, talán halott is. Minek minden? Átkiáltottak. Mik a feltételek? Mindenki leadja fegyverét reggelre, parola után visszakapja. A lovát tartsa meg mindegyik, parola után egyezkedünk. Már jöttek boldogan, hogy nem kell bizonytalanban verekedni, e mocskos fekete ördögökkel, akik megbújnak a földréseiben, magukkal hoznak indiánokat, szálfákkal verekednek, s nem félnek még az esőtől sem. Cortés rendezkedett. Nem ment fel a toronyba, már tudta, veszélyes hely. Innen nem lehet harc esetén egyszerűen leosonni, egy domboldalt választott. Hevenyészve felütöttek két sátrat, kihorcoltak asztalokat, már szűnni kezdett a zápor, szomorú kis cseppek mosták egymást, így állt bent sátrában, legénye vízzel locsolt arcát, hogy levigye róla a füstöt és kormot, ledobta vasingét, melyen horpadások, vérfoltok mutatták a mai napot, hozták aranysújtása sárga köpenyét, a hatalmas láncot, tollas kalapot, könnyű kardot. Teljes vezéri díszben lépett ki, s felült arra a trón székfélére, melyet palotájából hozatott számára a kövér kacika. Kora hajnalodóban még csak fáklyák fénye világított, s a fákra letelepedett tropikus bogarak foszforfénye. Hol van Narvéz? Ez volt az első kérdés, s már támogattak egy rongyal elfedett szemű, véres, sáros alakot, akiben nehezen lehetett volna felismerni az egykori kubai arisztokratát. Mikor Cortés elért, kihúzta magát. Kegyelmet, Cortés uram! Ugyancsak hálát adhat-e váratlan nagy győzelemért, melynek főként az én fogságbeesésem volt az oka. Valóban Istennek tartozom hálával az elmúlt órákért, bár eddigi harcaink közül ezt tartottam a legkönnyebbnek. A nevetés végig szaladt a katonákon. Jól megmondta. Már egymásra nevettek a Cortés és Narvéz legények. Ezután megkezdődött a ceremónia. A tisztek egymás után járultak Cortés elé. Ő minden esetben felemelkedett, megölelte az ismerősebbeket, kezet fogott az ismeretlenekkel. Mindegyikhez volt egy kedves, meleg szava, az arca fény lett, most Isten kegyelméből való hadvezérnek érezte magát, mint ahogy valaha Plutarchoszának hősei látta magát a könyvek hasábjain, amint megörökítik a krónikák. A keze kinyúlik, most jönnek a katonák egymás után, fél térdre rogyva, s aztán beleolvadnak a fegyveres veteránok közé. Reggeledett. Cortésék 250-en voltak. Narvéz félig lefegyverzett emberei ötször annyian. Egy szikra kell csak, mely ellobban. Ettől a reggeltől félt, amikor számba veszik egymást, s ámulva kérdik, hát csak ennyien voltak. Cortés előre fizetett mindenkinek egy heti zsoldot, saját katonáinak, idegennek egyformán, s a pezó szokatlan melege a vertaran simogatott. Délelőtt volt. Amikor az előörsök Cortéshez szaladtak, hogy megérkezett a hegyi lakók csapata, a kiküldött Barrientosszal. Soha jobbkor, mondta Duerónak, aki most már mellette állt, mintha sohasem lett volna Narváez táborában. A spanyol strázsamester napok alatt kemény iskolát csinált. Kagyló kürtjeiken betanította a spanyol marsot, ezt fújták szakadatlan, önfeled gyermekek boldogságával. A hegyi emberek a leghatalmasabb indiánok voltak, akiket eddig a spanyolok láttak, egymáshoz válogatva, fejükön prémkucsmák, vállukon állatbőrök, kezükben hatalmas részhegyű lándzsák, spanyol módra szakaszokban, tisztek vezetésével rendbeszedve. Éppen jókor, mondták a Cortés tisztek, amint végignéztek a gyönyörű harcosokon. Cortés mosolygott, s odafordult Narváez tisztjeihez, akik ott álltak bámulva egy csomóban. Az uraknak szerencséjük volt, hogy segélycsapataimnak ez a része nem futott be éjszakára, mert bizony mondom, nem csak 16 halottat gyászolnának, ahogy én ezeket a fickókat nézem. Csendesen és sápadtan bólintottak. Cortés nagy ember.